Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunknak a 7. előadásán, amelyben áttérünk Pál apostol 2. tesszalonikai levelére, amelynek a 2. fejezetében található sorrendben a 6. vázat profécia. Szeretettel köszöntöm újra körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, tehát 4 vázlat proféciát tekintettünk át Dániel könyvéből. 2 héttel ezelőtt foglalkoztunk Jézus nagy apokaliptikus beszédével, és most Pál apostol 2. tesszalonikai levelében a 2. fejezet tartalmazza a Bibliának sorrendben 6. vázlat proféciáját. A következő 4 vázlat profécia már Dániel könyvében, jelenések könyvében található. Tehát 4 van Dániel könyvében, 4 jelenések könyvében, 1 Jézus apokaliptikus beszéd és 1 Pál apostolnak a leírása. Így is írtam fel a táblára, hogy a hitehagyásról. Vázlat profécia, ez nem pillanatkép profécia, tehát egész folyamatot fog megvilágítani, de egyetlen egy nagy témája lesz a hitehagyás, vagy fel is írtam a táblára a görög kifejezést is érdemes megjegyezni, az apostázia. Apostázia. Nagyon röviden foglalkozom vele, a megírt anyagban részletesebben van szó arról, hogy Pál apostolt mi is késztette arra, hogy a tesszalonika belieknek ezt a hatalmas profétikus előrejelzést megtegye. Az őskeresztény közösségekben nagyon nagy volt a proféciák ismerete. Itt is látni fogjuk magában a leírásban, hogy Pál hivatkozik arra, hogy ő szóban milyen sokat elmondott a gyülekezetnek a proféciákról. Ugye a tesszalonikai gyülekezet nagyon gyorsan szerveződött meg, Pál apostol néhány hetet tölthetett ebben a görög városban, olyan gyorsan föllázították vele szemben az embereket, hogy sürgősen távoznia kellett az élete védelmért a városból. Nagyon nagy felelősséget érzett a tesszalonika beli hívőkért, és nekik írta életének első 2 levelét. Ugye Pálnak 14 levele van benne a Bibliában, és 50-52 között írta időszámításunk szerint az első 2 levelét, ez a tesszalonikai első és a 2. levél. Olyan hírek érkeztek Pál apostolhoz, hogy a tesszalonikaiak csodálatos fejlődésen mentek keresztül, igazi hívő gyülekezet létesült, sőt az evangelizáció, a misszió munkája is előre haladt, úgyhogy hogy így mondja az első levelében, hogy kizendült tőletek az Istennek beszéde, és nem csak ott a környéken, hanem egész Akhájára, egész Görögországra. Ugyanakkor tudnunk kell, és egy nagyon nagy lelki összefüggés ez, de mondom, ezzel most nem tudunk foglalkozni, hogyha valami jól megy ezen a világon, akár egyes ember életében, akár egy keresztény közösség életében, Sátán is ott van, és próbál mindenféle módszerrel akadályokat és ellentámadásokat hozni, és itt egy bizonyos vakbuzgóságba tudta belevinni ezt a gyülekezetet, amely nagyon szerette Jézus Krisztust, és nagyon várta Jézusnak a 2. eljövetelét, de Pál világosan elmondta nekik, hogy ez a 2. eljövetel egy bizonyos szabott rendben fog bekövetkezni, tehát nem holnap és holnap után várható. Voltak mégis a keresztény közösségben olyanok, akik letették a munkát, nem dolgoztak, mert úgy gondolták, hogy Jézus eljövetel a küszöbön van, és lábra kapott egy bizonyos fajta lustaság és nem törődömség a fizikai munka tekintetében a gyülekezetben. Ezért is olvasható ugye ezekben a levelekben olyan sok a munkavégzésről, tulajdonképpen a keresztény munka etikának az alapjai itt vannak ebben a 2 tesszalonikai levélben. Itt hangzik el az a szállóigévé vál, de sokszor rosszul idézett Páli sor is, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Látni fogjuk a vázlat proféciában, hogy Pál világosan utal rá, még egyszer megerősítve, így is kezdi majd a jövendőlését, hogy nem jön el a Krisztus napja addig, amíg be nem következik, és sorolja, hogy mi mindennek kell bekövetkezni. Tehát itt felrajzoltam a táblára, hogy mitől vázlat profécia ez. Itt vagyunk körülbelül a levél megírásának az idejében, az első század közepén, és Pál elmondja, hogy a Krisztus napja, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik, és akkor sorolja, hogy ez következik be, ez következik, lesz, ami visszatartja ezt a folyamatot, utána a folyamat elindul, és amikor mindez lejátszódik, akkor teljességre jutva a történelem végén jön el Krisztus, ezt a hatalmat megsemmisítve és szájának lehelletével megemésztve, amiről az apostol beszélt. Maga ez a vázlatprofécia rendkívül rövid, ezért minden egyes szavát mérlegre kell tennünk. A második tesszalonikai levél második fejezetében a harmadik verstől a 12-ig terjed, tehát mindösszesen 10 versről van szó, amit ma meg kell vizsgálnunk, de legalább egy 8-10 pontba írtam fel a táblára, hogy mi mindenről kell beszélnünk a mai alkalommal ennek a vázlatproféciának az elemzése során. Megpróbálom nagyon gyorsan végigpergetni ezeket a pontokat, az ABC betűivel jelöltem A-tól H-ig, a legfontosabb kijelentésekre szeretnék sort keríteni. Mindenek előtt azonban hadd olvassam fel a proféciát az előzményeivel együtt, tehát a második fejezet első versétől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Krisztus eljövetelére és az ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Megállok itt egy pillanatra, mert mondom, ez az előzményekhez tartozik. Ugye Pál apostol rendkívül fontos kijelentéseket használ itt is. Arra kéri ezt a keresztény közösséget, hogy ne tántorítassanak el az ő értelmüktől. Ez minden keresztény ember számára motto és figyelmeztetés lehetne az egész életéhez. A keresztény élet az mindig egy értelemmel és gondolkodással, a hit is egy nagyon magasrendű értelmet jelent, folytatott élet, és mindannyiunk számára itt lett ez a figyelmeztetés, hogy senki el ne tántorítson bennünket az értelmi meggyőződésünktől, a hitbeli meggyőződésünktől, mert ettől nagyon sok minden akar eltántorítani ebben a földi életben, azt mondja, a lélek által, beszéd által, nékünk tulajdonított levél által. Ezért mondta Pál apostol egy másik gyülekezetnek, a Galatáknak, hogy ha mi is, vagy mennyből jött angyal más dolgot hirdetne is, átok legyen. Ugye Sátán mindenféle ravasságot és csalást kieszel, vagy lélek által, vagy beszéd, emberek beszéde által, sőt Pálnak is tulajdonítottak levelet, tehát ebből arra következtetünk, hogy Pál neve alatt köröztettek bizonyos leveleket, amelyeket nem is Pál írt. Szóval Sátán csalása végtelen, és ő mindent kieszel azért, hogy az embereket összezavarja, mert hogyha a gondolkodásba sikerül az embereket összezavarni, akkor már csak egy pár perc, hogy a cselekedetben és az életvitelben is el lehet őket Krisztustól tántorítani. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, még egyszer összegzi, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig. Tehát mi nem jön el addig? A Krisztus napja. Tehát nem jön el Krisztus addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, ugye szó szerint apostázia, azaz hitehagyás, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátotta rájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ennyi mindösszesen tehát ez a vázlatprofécia, és ezt próbáljuk meg tehát lépésről lépésre elemezni. Tehát mondom, világos az egész folyamatból, hogy ez valóban egy vázlatot kölcsönöz számunkra, egy folyamatot ír le, hogy míg el nem jön a Krisztus napja, addig ennek és ennek kell bekövetkezni. Először ezt írtam fel a táblára, ez az első dolog, amit Pál apostol kiejt a száján, hogy addig nem jön el a Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a szakadás. Ahogy említettem, szó szerint apostázia, hitehagyás. Hát milyen hitehagyásról és szakadásról van itt szó? Mivel tudjuk ezt azonosítani? Aki a történelmet úgy felületesen ismeri, annak is úgy valami jön a múltból, hogy hát a kereszténység történelmében nagy hitehagyás volt, nagy szakadás volt. Ugye például az egyik legnagyobb szakadás 1054-ben történt, amikor a nyugati és a keleti kereszténység szétszakadt mind a mai napig, ugye, tehát az Európa nyugati részén a nyugati kereszténység, ami aztán tovább szakadt 1517 után, a reformáció kezdete után, és a Európa keleti részén az ortodox kereszténység. Ugye az egyik kereszténység katolikusnak nevezte magát, ez a nyugati, ez annyit jelent, hogy egyetemes, a másik pedig ortodoxnak nevezte magát, ez annyit jelent, hogy hithű. 1054-ben volt ez a nagy szkizma, vagy nagy hitehagyás, vagy szakadás, de mondom, hogy 1517-ben volt egy másik nagy szakadás, és ez a nyugati kereszténységen belül a katolicizmus és a protestantizmus szétválása. De vajon erre gondol-e Pál apostol? Minden ilyen kérdésnél úgy kell eljárnunk, hogy először is a fogalmat el kell helyeznünk a Biblia szóhasználatában. A Biblia mire használja ezt a fogalmat, hogy hitehagyás vagy szakadás? Tudnék, itt egy óriási szakadék van a mi szóhasználatunk, meg a Biblia szóhasználata között. Ez a szakadék ma is fönnáll. Ma akkor beszélnek az emberek például szakadárcsoportokról, meg eretnekekről, meg szektákról, ha azt akarják érzékeltetni, hogy van egy nagy egyház, és abból kiszakad egy kisebb rész. És erre azt mondják, hogy szakadár, vagy eretnek, vagy szekta, vagy bármi más elnevezés. Tehát lényeg az, hogy intézmények szerint gondolkoznak az emberek, hogy egy nagy intézményből, egy nagy szervezetből kiszakad egy kisebbik. De a Bibliának más a szóhasználata. A római levél 16. fejezetében, a 17. és 18. versben mondja meg, ugyancsak ugyanez a Pál apostol, aki írja a tesszalonikai levelet, azt mondja, hogy atyám fiai, vigyázzatok, akik botránkozásokat és szakadásokat okoznak, és most jön a döntő kijelentés, a tudomány körül, és azoktól hajoljatok el. Tehát a Biblia azt nevezi szakadásnak, vagy hitehagyásnak, ha valaki a Bibliától tér el. Tehát, hogyha valaki a tudománytól, a bibliai tudománytól, az isteni tanítástól tér el, a Biblia szerint az a szakadás, az a hitehagyás. Ugyanezt mondja például egy másik apostol, a János második levelében, a 7-től a 11. versig, egy egész külön részlet van erről. Azt mondja ott az apostol egy kora keresztény gyülekezetnek, hogy hát ha jön hozzátok valaki tanító, és nem azt a tudományt viszi, ami a Biblia, a Krisztus tudománya, azt ne hallgassátok meg, azt ne köszöntsétek, azt ne úgy vegyétek körül, mintha valaki nagy keresztény tanítóról lenne szó. Tehát az ős keresztények között teljesen világos volt, hogy az a hitehagyó és az a szakadár, aki az isteni tanítástól elhajol. Aki az isteni tudománynak hátat fordít, és más tanításokat igyekszik becsempészni, amiről különben Pál az apostolok cselekedete 20. fejezetében különös intette az efézusi véneket, hogy vigyázzatok, mert a tudomány leple alatt nagyon sokan belopóznak majd a nyáj közé, és ilyen megoszlásokat, szakadásokat idéznek elő. Ez a cselekedetek 20. fejezetében található. Ugyanezt írja le János apostol a Jelenések könyve 2. fejezetében, az úgynevezett szmirnai levélben, amelyben profétikus előrejelzés található arról, hogy a kereszténységen belül lesznek majd hitehagyások és szakadások, amelyeket arról lehet felismerni, hogy eltávolodnak a bibliai tanítástól, és különböző vallások tanításait hozzá közös nevezőre, és azokat igyekeznek elfogadtatni keresztény tanításnak. Tehát rögtön ennél az első kijelentésnél azt értetjük meg, hogy a kereszténység történetében egy nagy hitehagyásra utalít Pál apostol. Az 1054 nem elégíti ki ezt a feltételt, mert akkor két egyházrész szétoszlott. Az 1517 sem elégíti ki, akkor meg egy másik egyházrész osztott szét kétfelé. A kérdésünk az, hogy mikor volt a kereszténység történelmében egy olyan hatalmas hitehagyás, ami a Bibliától való eltávolodással volt egyenlő. Nézzük meg, hogy a következő kifejezések ezt fogják megvilágítani. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere. A bűn embere kifejezést is érdemes itt a görög szöveg alapján meggondolni, anthropos tes anomias. Az anthropos, ugye a magyar nyelvben is használatos antropológia, ugye anthropos annyit jelent, hogy ember, az anomia szóban a nomos szó van, a nomos annyit jelent, hogy törvény, az anomos az törvénytelenség. Tehát szó szerint, hogy itt fordítja, hogy megjelenik a bűn embere, szó szerint a törvénytelenség embere. Tehát itt egy másik kulcsot ad kezünkbe Pál apostol, tehát az lesz a hitehagyás, hogy az Isten törvényét igyekeznek félreállítani, az Isten törvényét változtatják meg, ez lesz a hitehagyásnak a lényege, és ezt egy bizonyos hatalom fogja elérni a történelemben, hogy az Isten törvényét kezdi megváltoztatgatni. Nyilván ez nem megy máról holnapra, és nem egyszeriben az egész törvényt, úgy lassanként ugye megjelenik a bűn embere, a törvénytelenség embere. Az eddigi vázlat proféciákból is láthattuk, hogy amikor a Biblia például azt mondja, hogy királyok lesznek, itt embert mond. Ez nem mindig annyit jelent, hogy egy ember lesz ez a valaki, hanem ez egy hatalom lesz, tehát ez egy irányzat lesz, ez egy törekvés lesz. Ugye nagyon sokan a mai világban például ezt a bűn emberét próbálják emberekkel megfeleltetni, hogy a bűn ember ez mondjuk hát Hitler, vagy a bűn embere nem tudom én kicsoda. Ennek semmi alapja nincs, bibliai alapja nincsen, itt nem egy emberről van szó, hanem egy egész irányzatról, aminek a történelmi végigfutása is mutatja, hogy itt nem egy ember lesz a bűnembere, hanem egy egész törekvés, egy egész intézményesített törekvés lesz. Nézzük a harmadik kijelentést, tehát a C ponthoz térek. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia. Nagyon fontos kijelentés, a veszedelemnek fia, tehát ugyanaz az anthropos tes apolias, veszedelemnek fia, ez a kifejezés csak egyszer fordul elő még a Bibliában. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, Jézus főpap imájában. Jézus ott azért ad hálát a mennyei atyának, hogy megőrizte a követőit, a tanítványait, kivéve egyet, a veszedelemnek fiát. A veszedelemnek fiáról jövendőlt a Bibliában, az Ószövetségben már egy Zsoltár is, a 41. Zsoltár 10. verse, amelyben ott volt egy ilyen nagyon érdekes jövendőlés, hogy aki a kenyerét velem ette, az a sarkát emeli föl ellenem. Ennek a jövendőlésnek a beteljesülésére utal Jézus a János 17-12-ben, mert rögtön hozzáteszi, ezt, hogy aki vele ette a kenyerét, az emeli fel majd a sarkát ellene, ez lesz a veszedelemnek fia. A veszedelemnek fia kifejezés egyedül Júdásra vonatkozik a Bibliában. Hogy úgy mondjam, ez Júdásnak egy ilyen epitéton ornánsza, egy ilyen állandó jelzője. Ami azért érdekes, mert rávilágít arra itt a proféciában, hogy igen, jól sejtettük, a hitehagyás a kereszténységen belül fog történni, nem külső nyomásra fog történni a hitehagyás, hanem a kereszténységen belül lesz egy olyan megoszlás a történelemben, mint hogy a Jézus tanítványai között volt egy borzalmas megoszlás, hogy egy tanítvány áruló lett. A többi, ha nehézségek árán is, de hű maradt Jézushoz, de egy tanítvány áruló lett. Hát csak egy kis bepillantás, miért lett áruló Júdás? Miért lett áruló Júdás? És a kereszténység történelmében miért ment végbe ez a borzalmas hitehagyás? Hallgassunk meg egy kis versikét, egy ma élő, éppen most kitüntetett 95 éves, azt hiszem, Keresztúri Dezső. Van egy hosszabb versciklus, aminek ez a címe, hogy Változatok az ember fiáról, és ebben a versében van egy kis betét Júdásról. Csupa-csupa kérdés. Igen, Júdás élete és Júdás sorsa biztos csupa-csupa kérdést hát kényszerít ki mindannyiunkból. De azért utalok erre, és azért hallgassuk meg ezt a verset, mert a kereszténység történetében is nagyon nagy kérdés, hogy miért torzult el a kereszténység. Miért torzult el a kereszténység? Miért következett be a hitehagyás? Miért jelent meg a törvénytelenség embere a kereszténység kebelén belül?
Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról, részlet. Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája, Júdás? Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből, ismerte őt, s csak ennyit mondott a többi előtt. Egyiktek ma elárul. Várta, s hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta, vagy kiszemelte az iszonyú szerepre. Árnyéka volt, min át nem léphetett, mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be. És az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng a fa.
Ugye Júdás ráng a fa, tehát hogy miért akasztotta fel magát Júdás? Tehát a végső sorsáig csupa-csupa kérdés, ami Júdással kapcsolatban elhangzik. Érezzük, hogy itt a vázlat profécia valamit megérint, egy szóval, hogy veszedelem fia, amit majd később fog kifejteni. Menjünk mi is tovább, meg fogjuk látni, hogy ezt a júdási rejtét, vagy azt a rejtét, hogy a kereszténységen belül miért következett be ez a hitehagyás, majd a későbbi kijelentések fogják feloldani. Tehát eddig ennyit olvastunk, hogy nem jön el a Krisztus napja, míg nem bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a törvénytelenség embere, a veszedelemnek fia, és most jön a negyedik kijelentés. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? Kedves hallgatók, miért mondja ezt Pál apostol a tesszalonika belieknek? Hát ott, amikor ott jártam közöttetek, én erről beszéltem nektek. Miért mondja ezt? Mi alapján beszélt erről Pál apostol? Mi alapján beszélt ő nekik egy olyan hatalomról, amely a kereszténységen belül fog eljönni, de fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, sőt, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Mi alapján beszélt erről Pál apostol a tesszalonika belieknek szóban, most csak visszaidézve egy rövid vers erejéig írásban is. Ide írtam a táblára, és akik eddig látogatták a sorozatunkat, most már biztos ezt, mint egy ismerős kifejezésként tudják, üdvözölni ezt a pár mondatot. Dániel könyve 7. fejezetéből idézte vissza Pál apostol a 25. versből, amikor azt mondja, hogy azt mondta Dániel prófétának is az Isten, hogy majd jön egy olyan hatalom, amely úgy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, amely az Isten helyébe állítja magát. Dániel könyve 8. fejezetét említhette az apostol a tesszalonika belieknek, amely már egy részletes leírást ad erről a hatalomhoz, hogy minden kétértelmű beszédekhez szokott hatalom lesz ez, a szemében és a szájában lesz az ereje, nagyokat szóló szája lesz és ravasz szeme. Ugye a 7. 8. fejezetben kb. 20-30 jellemvonást mond el erről Dániel könyve, és Dániel könyve 11. fejezetében is szó szerint utalás van erre a hatalomra, tehát hogy úgy mondjam, itt Pál apostol nem egy magán kinyilatkoztatást ad, őneki semmi nem jelent meg álomban és látomásban. Pál apostol egyszerűen ismerte és komolyan vette az ószövetségi proféciákat, mint ahogy Jézus is figyelmeztetett a Máté 24. fejezetében, 2 héttel ezelőtt volt erről szó, hogy aki olvassa Dániel könyvét, értse meg. Ennyit mondott Jézus. Amikor meglátjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akiről Dániel próféta szólott, amiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ennek előtörténete van már a dániai proféciákban, és ezért bátorkodtam ideírni ezt a kifejezést, amit majd János apostol első levele használ a Bibliában, az antikrisztusi hatalom fellépéséről van itt szó. Az antikrisztusi hatalom, amely megint csak olyan sok találgatásra adott alkalmat eddig a történelemben, pedig igazán, ha valaki a Bibliát komolyan veszi, akkor ennek a hatalomnak a kilétét nem kell találgatnia. Mondom, a fogalom csak a jánosi levelekben van meg. De akár Dánielt olvassuk, akár itt a Tesszalonikai második levelet, két mozzanat világosan megmutatja, hogy mi az, hogy antikrisztus. Ugye az anti görög szónak két jelentése van, ez egy előképző, antikrisztus. Az anti nem csak annyit jelent, hogy ellen, nem csak annyit jelent, hogy Krisztus ellenes hatalom, hanem az anti előképző ennyit is jelent, hogy helyett. Tehát az lesz Krisztus ellen, az lesz nagyon eredményes a Krisztus elleni harcban, az a hatalom, amely a Krisztus helyébe helyezi magát, és a Krisztus nevében beszél, és a Krisztusnak kijáró tiszteletet követeli magának, és itt van a hatalmas megtévesztés, mert úgy tűnik, minthogyha ez egy Krisztust képviselő hatalom. De hogyan is lehet leleplezni, hogy ez mégsem Krisztust képviseli, csak a neve alatt egy borzalmas vásárt, egy borzalmas gonoszságot ötesz? Ezt már eddig is láthattuk a kijelentésekből. Anthropos tes anomias, a törvénytelenségnek az embere. Ezt a hatalmat úgy lehet leleplezni, hogy ha valaki megismeri az Isten kinyilatkoztatását, a Szentírást, és benne az Isten törvényeit, az rögtön meglátja, hogy ez a hatalom az Isten törvényeit megváltoztatja. Isten nevében beszél, és Isten iránti tiszteletet követel magának, de az isteni törvények helyébe emberi törvényeket tesz. Nagyon döbbenetes itt Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy fölébe veti magát mindannak, fölébe és ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Miért fűzi hozzá Pál ezt a kis mellékmondatot, hogy Isten tiszteletre méltónak mondatik? Azért, mert ennek a hatalomnak nagyon nagy fegyvere lesz az, hogy az Isten törvénye megváltoztatásában odáig megy el, hogy az Isten tisztelet rendjét is felborítja, az Isten tiszteletnek és az Isten szerinti életnek az alaptörvényét, a 10 parancsolatot is megmásítja, de mondom, ez csak az ismeri fel, csak az az ember ismeri fel, aki ismeri az Isten törvényét. Tehát az, hogy ez a hatalom a második parancsolatot például törli a történelemben. A 10 parancsolat második parancsolatát a középkortól fogva kihagyják a katekézisekből, egyszerűen törlik a tanításokból, mert a második parancsolat tiltja azt, hogy az ember faragott képet készítsen, és tisztelje és imádja azt, amit maga elgondol az Istenről. Ezt a második parancsolatot teljesen törölték. A negyedik parancsolatot megváltoztatták, hogy egy másik napra helyezték át a hetednapi nyugalmat, tehát a negyedik parancsolatot megváltoztatja, ezáltal csak 9 parancsolat lesz a 10 parancsolatban, meg kell, hogy legyen a 10 000, a tizediket ketté vágja, a nekívánból 2 parancsolatot készít. Tehát 3 parancsolatot megváltoztat a 10 parancsolaton belül. Megváltoztatja az Isten tiszteletnek a rendjét. Később mondja a Pál apostol, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ugye? Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom az Isten helyébe, Krisztus helyébe akar állni, és a krisztusi megbocsátás helyett önmagának tulajdonítja, hogy ő neki van joga megbocsátani, oldani és kötni az emberek bűneit, és az egész életüknek a végső sorsa az ő kezében van. Tehát egy nagyon megdöbbentő dolog ez, hogy ez az antikrisztus, ez a Bibliából egy nagyon érthető fogalom. Antikrisztus tehát az a hatalom, amely Krisztus nevében, de az Isten törvényeit megváltoztatva kíván magának tiszteletet. Ezt szűrhetjük le ebből. Na most az is érdekes, hogy a történelemben ezt a hatalmat mikor kezdik azonosítani. Körülbelül a középkorban kezdenek szövegszerűen is rámutatni ezekre a bibliai kijelentésekre. Például az 1241-es Regensburgi zsinaton egy salzburgi püspök hivatkozik a Dániel könyve 7. fejezetére, és mondja ki azt, hogy amiről a próféta beszél, az a mi nagyságos urunk, az ereje teljében levő római pápa. Ez a 13. században történik, a katolikus egyháznak az egyik érseke bíborosan mondja ki ezeket a szavakat. Ugyancsak egy katolikus püspök, Nikolaus Kuzánusz mondja a 15. században ugyanezeket az azonosításokat, és pár évtizeddel ezután jelenik meg a 16. században Kálvin Jánosnak az institúciója, ami magyarul is megjelent teljes terjedelmében, a Keresztény Vallás Rendszere című műve, amelyben szó szerint erre utal vissza a II. Tesszalonikai Levél 2. fejezetére. Ha valaki hozzá tud jutni, 1559-ben írta ezt Calvin, és pápán adták ki 1910-ben több kötetben az Institutio Religionis Christiane, tehát a Keresztény Vallás Rendszere című művet, amelynek második kötetében a 422.-23. lapjáról idézem Calvinnak a szavait. Vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát Antikrisztusnak nevezzük. Ugye ez volt a reformáció időszakában egy nagy vitakérdés. Luther és Calvin a II. Tesszalonikai levélre hivatkozva rámutatott arra, hogy itt a profécia a római pápaságról beszél. Természetesen a legnagyobb harag zúdult a reformátorokkal szemben. Azért mondja, hogy vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát Antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkoznak, nem veszik észre azt, hogy Pál apostolt vádolják. Aki után mi így beszélünk. Tehát azt mondja Calvin, ezt nem mi találjuk ki. Tessék megnézni Pál apostol jövendülését. Nem mi akarunk rosszat, vagy nem mi vagyunk gyűlölettel a római pápaság iránt, hanem Pál apostol világos okfejtéssel bemutatja, hogy itt miről van szó. Azt írja Pál a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, hogy az Antikrisztus az Isten templomában fog ülni. Másút megint a Szentlélek kinyilatkoztatja azt, hogy az Antikrisztus országa a sokat szóláson és Istennek káromlásán fog alakulni. Ebből következtethetjük, hogy inkább a lelkeken, mint a testeken való zsarnokoskodás az, amely Krisztus lelki országa ellen támad. Továbbá, hogy olyan az, amely sem Krisztus, sem az egyház nevét meg sem semmisíti, hanem inkább a Krisztus látszatával visszaél, és az egyház cím alatt, mint egy állarc alatt rejtőzködik. Hozzáteszi, hogy már az ő idejében kezdett titokban mozgolódni az álnokság munkája, amely csak később lesz nyilvánossá, ebből azt következtethetjük, hogy ezt a szerencsétlenséget nem egy ember okozza, és nem is egy emberben fog az végződni. Továbbá azzal az ismertető jeggyel jelöli meg az Antikrisztust, hogy az Istentől elragadja az ő tiszteletét azért, hogy azt magának tulajdonítsa, ez a legfőbb ismertető jel, ami után indulnunk kell az Antikrisztus fölkeresésében. Mivel tehát kétségtelen, hogy a római pápa önmagára ruházta azt, ami egyedül Istennek és Krisztusnak volt legfőbb tulajdona, nem kell kételkednünk azon, miszerint vezére és előharcosa annak az istentelen uralomnak. Ez volt tehát Calvinnak a magyarázata a 16. században, és ettől a pillanattól fogva a protestáns írás magyarázatban gyökeret vert ez a szemlélet, hogy akiről itt Pál apostol beszél, az egy olyan egyházi hatalom, ami valóban a Krisztus helyébe állva a Krisztus iránti tiszteletet követeli magának. Szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy ez a bibliai tanítás is nagyon sok más bibliai proféciában van begyökerezve, és hogy egyáltalán nem csak protestáns írásmagyarázók azonosították ezzel, mindjárt meg fogunk hallgatni egy nagy katolikus költőt is, többet is meghallgathatnánk, de majd a következő előadásokon talán Dantét is sorra kerítjük, Dante is az isteni színjátékban azonosította ezt a jelképet. Azonosította Petrarca, tehát 13.-14. században vagyunk. Petrarca, aki egy nagyon finom lelkű költő volt, nem éppen egyházpolitizáló ember. Azonosította Michelangelo is, akinek a versét meg fogjuk hallgatni. De aki utána akar járni ennek a jelenségnek, az antikrisztusi jelenségnek, a következő könyvekre hívnám föl a figyelmet. Először is egy volt jezsuitának, a Magyarországon is nemrég megjelent könyvére, a Peter de Rosa Krisztus helytartói című könyvére, amelyből néhányat tudtunk még tartalékolni a mostani sorozatunkra, tehát ezt meg is lehet vásárolni. Ez a jezsuita szerző talán a pápaság történetének a legtalálóbb leírását adta meg. Megragadja az egész pápaság történetének a kulcsmozzanatait. Tehát azt, ahogy Nagy Konstantin vallásbékét ad, ahogy Nagy Konstantin idejében a vallás és állam összeszövődik, tehát a negyedik század. Megragadja a nyolcadik századot, amikor a pápai állam létrejön. Ugye a középkorban a hatalmaknak földtulajdon kellett, hogy legyen. Megragadja a 11. 12. századot, a 7. Gergely, aztán később a 3. Incének, az inkvizíció pápájának a korát. Megragadja ugye a 8. Bonifácnak a híres bulláját leírja, amelybe kijelenti 8. Bonifác, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, az mind a római katolikus egyházba kell, hogy tartozzék. Megragadja a 16. századot, a reformáció idejét, ugye a Gyula pápák, Ince pápák korát, és egészen eljön az első-második vatikáni zsinatig, az első vatikáni zsinaton mondták ki a tévedhetetlenségnek a dogmáját. Mert nem akarom elmondani az egész történelmet, meglátszik rajta, hogy jezsuita volt a szerző, mert hallatlan nagy tudással és hallatlan nagy lényeglátással azt a 6-7 kulcsmozzanatot ragadja meg, ami fényesen bizonyítja a proféciának az igazságát. Nemrég jelent meg Dave Huntnak a Fenevadon ülő asszony című munkája Magyarországon az utóbbi időben, tehát egy-két könyvéről megjelenik, amit majd jelenések könyvénél fogunk idézni, hiszen ami a címoldalán van, az jelenések könyve 17. fejezetének a képzőművészeti feldolgozása, a parázna asszonyról. Ugye a hamis asszony, a parázna asszony mindig a hitehagyó egyház jelképe, amely véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényeket, hogy a Dániel 7.25-ben olvashatjuk. Szintén nemrég jelent meg két angol száz szerzőtől és egy jezsuita szerzetes írt utószót hozzá, a Szűz kultusza című könyv, amely a Mária dogmáknak a fejlődés történetét és a Mária jelenéseket írja le nagyon objektívan, tehát semmi gyűlölködés vagy felekezeti viszálykodás nincs ezekben a könyvekben, azért is merem ajánlani. Sőt, hogy még inkább objektívek legyünk, beszereztem erre a mai előadásra a magyar katolikus katekizmust is. Ezt tanítják ma a gyermekeknek, tehát az iskolában, a hittanórán, a templomokban. Hadd olvassak fel önöknek ebből, ezt is be lehet szerezni, 42 forintba kerül különben olcsó áron. Valaki áttekintheti a katekézisnek a rendszerét. Rögtön az első oldalon a következő kérdések vannak, hogy a katekézisek a római egyházon belül a hit alapjaira való rákérdezések. Mi a kinyilatkoztatás? 5. kérdés. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 6. kérdés. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya Szent Egyházára bízta. Hogyan őrzi az Anya Szent Egyház a kinyilatkoztatást? 7. kérdés. Az Anya Szent Egyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szent Hagyományban őrzi. Finom csúsztatások. Tehát az Anya Szent Egyház a kinyilatkoztatást nem a Bibliában őrzi, a Biblia kevés ahhoz, hogy kinyilatkoztatás legyen. A Biblia mellett kell még a Szent Hagyomány. 8. kérdés. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anya Szent Egyház Istentől sugalmazottaknak ismer el. Tehát, a Szentírás miért Szentírás? Mert az egyház annak ismeri el. Tehát a Szentírás van alávetve az egyháznak. Tehát tulajdonképpen már 3 pillérünk van, van a Szentírás, van a Szent Hagyomány és van az egyház, de tulajdonképpen az egyház a legfontosabb dolog, mert az egyház az, amely eldönti, hogy a Szentírás Szentírás, és a Szent Hagyomány hogyan csatlakozik a Szentíráshoz. Nem egyedül a Szentírás a kinyilatkoztatás, hanem a Szent Hagyománnyal együtt. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez csak egy magyar katekizmus, akkor felolvasnám a második vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium konstitúciójából azt a híres részletet, ami magyarul a Szent István társulatnál 1975-ben jelent meg a második vatikáni zsinat tanítása című könyvben, annak a 148. oldalán. Ez így hangzik. Tehát ezt a második vatikáni zsinat fogadta el, mint legfőbb és legmodernebb tantételt, ami így hangzik. A szent hagyomány és a szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Tehát nagyon vigyázzunk, nem egyedül a szentírás a mérték, hanem a szentírás és a szent hagyomány szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ennek következtében nem csak a szentírásból meríti az egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztelni. Tehát a római katolikus egyház ma is világosan beszél, ez egy világos beszéd, hogy a keresztény hitnek nem csak a Biblia az alapja, hanem a szent hagyomány is. Kizárólag az egyház eleven tanító hivatalára van bízva az a feladat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét. Tehát jön egy harmadik dolog, az egyházi tanító hivatal dönti el, hogy a szentírást hogy kell nézni, hogy kell értelmezni, és a szent hagyományból mit kell elfogadni. Tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Világos tehát, hogy Isten bölcs rendelkezése szerint annyira összetartozik, és egymásra van utalva a szent hagyomány, a szentírás és az egyházi tanító hivatal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő nélkül. Ez egy nagyon világos beszéd, aki odafigyel. Mert ezek szerint három alapja van már a keresztény hitnek. A szentírás, de a szentírással egyedül nehezen tudunk mit kezdeni. Kell a szent hagyomány, több évszázadnak az atyáinak és tanítóinak a magyarázatai, de ezt a kettő tulajdonképpen a római tanító hivatal teszi a helyére. Értelmezi az ember számára. Tehát a keresztény hitnek három alappillére van. Ha mondjuk én egy római katolikus vagyok, mint ahogy komolyan alávetettem magam az egyházam tanításának a 60-as és 70-es években, római katolikus vallásban nőttem fel, akkor nekem, mint római katolikusnak mindenféle vitás kérdésben, amit nem értettem a Szentírásból, amit még az egyházi hagyományból se értettem, mert az egyházi hagyomány körülbelül annyi kötetre rúg, hogy ebbe a terembe nem fér be. Ugye hát mi az, hogy szent hagyomány? Ebbe benne van, nem tudom, a korai egyházatyáktól kezdve a szevillai Izidoron át, az aquinói Szent Tamáson keresztül, a avilai Szent Terézig, mindenki benne van, amit írt, és annak ellenkezője is benne van. Tehát ez egy óriási dolog, ez a szent hagyomány. Tehát, hogyha nem értettem a Bibliából, nem értettem a szent hagyományból se, hát akkor meg kellett kérdezni a római tanítóhivatalt, amely aztán csalhatatlanul nyilatkozott, hogy ezt így és így kell érteni. Ezzel szemben mit tanít a Szentírás? Jézus nagyon egyszerűen mondta a János 10. fejezet 35. versében, az írás fel nem bontható. A Szentírás az egyedüli alapja a kereszténynek. A Szentírás az, ami a keresztény életnek az alapja, és a Szentírás fölébe semmi nem tehető. A Szentírást értelmezni a Szentlélek segítségével az egyes embernek kell. A Szentírás fölébe sem a szent hagyomány, sem a római tanítóhivatal nem helyezhető. Éppen erre mutat rá itt a profécia, hogy ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez csak a kezdetéből olvastam fel ennek a katekizmusnak, aki végigolvassa, ezeknek a finom csúsztatásoknak a sorozatát találja benne. Ha valaki nem ismeri a Szentírást, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon szép és igaz katekizmus. Épp itt van a probléma, és lezárásul ennek a kérdésnek a lezárásául azért hallgassuk meg azt a szobrászt, azt a festőt, aki szintén jó katolikus volt, de valami neki is feltűnt. Michelangelo 16. század elejé szavai egy rövid szonettjének a szavai hangzanak fel, és utána a szonett után egy nagyon érdekes keltezés. Honnan írta a szonettjét?
A kelyheket pajzsás kardá verik, Krisztus vérét zsibvásáron fecsérlik, tövise lándzsa lesz, keresztje vért itt, hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. Jobb, ha e tájon meg se jelenik, vére felszöknék a csillagos égig, mert rungmában még a bőrét is kimérik, s mindennek, ami jó, útját szegik. Ha kincset vesztegetni volna kedvem, mert munkám itt elvették, a palástos úgy tenne velem, mint a mór medúza. De ha a szegénység kedves a mennyben, mi lesz sorsunk jutalma, ha az átkos másik jelv üdvünk hitét összezúzza. Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából. Rónai György fordítása.
Bizonyos kiadásokban még ezt teszik a vers után, hogy kelt Rómában, a pogányság honában, egy másik Majtényi Zoltán fordítása szerint. Ezeket a verseket az Isteni Színjátékból, Petrarkától, Michelangelótól, tehát ebben a számban lehet elolvasni, ami a Rómáról szóló irodalmi feldolgozásoknak egy rövid gyűjteményét szolgáltatja. De mennem kell a következő mozzanatra. Mit mond el ötödik jellemvonásként ezután Pál apostol? Így hangzik a további kijelentés. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Nagyon érdekes dolgokat látunk itt a vázlatproféciában. Először is azt mondja a visszatartó erőről, mi is ez a visszatartó erő, ez az első kérdés. Hogy ez a hatalom fellépjen a történelem színpadára, magyarul az egyházi Róma átütő erővel a történelem irányítója legyen, ezt még most valami visszatartja. Mire utalt ezzel Pál apostol? Ugye így, ha röviden itt jelezni akartam az eseményeket, akkor azt lehetne elmondani, hogy itt mondja el Pál apostol, hogy bekövetkezik a kereszténység, tehát itt beszél Pál apostol, tehát ez a kiinduló pontunk, ez az első század. Azt mondja, hogy eljön majd egy idő, amikor bekövetkezik a hitehagyás. Tehát az, hogy valaki a hittől elszakad, elkezdi változtatgatni az Isten törvényeit, a szent hagyományt odaállítja, a tanító hivatalát kifejleszti. Ez a 4. századtól a 6. 7. századig történt meg, ugye a nagy konstantinuszi fordulat után, hogy az egyházi Róma átveszi a vezető szerepet az Európa nyugati része fölött. Azt mondja, hogy megjelenik a törvénytelenség embere. Törvénytelenség embere, tehát most már egy olyan világi hatalommá is kell, hogy változzon. Ezt, hogy említettem, a 8. században éri el, amikor Nagy Károly segítségével létrejön a pápai állam. Tehát ezek Róma kifejlődésének a nagy szakaszai, a nagy stációi. Utána azt mondja, hogy ez a veszedelemnek fia, tehát a kereszténységen belül egy borzalmas megoszlást hoz létre, és itt már ugye előre megyünk a 11. századig, ahol tényleg megosztások lesznek, 1054 és a következménye ugye a nagy megosztások és szkizmák. De itt meg azt mondja, hogy most még azért nem indul el ez a folyamat, mondja itt Pál apostol, mert valami akadályozza, és ennek félre kell az útból tolatnia. Hát ugye ez az akadályozó tényező nem volt más, mint az akkori világhatalom, ami Pál apostol idejében világhatalom volt. Két világhatalom nem fér meg, ugye, hogy két dudás sem egy sárdában. Az egész történelmet a hatalomért való kegyetlen harcnak írta le már Dániel könyve 7. fejezete. Időszámításunk szerint 476-ban dől meg a nyugat-római birodalom, tehát akkor, amikor Róma napja leáldozik, az ókori, a pogánya császári Rómának a napja teljesen leáldozik, akkor, hogy úgy mondjam, az akadály eltávolodik az egyházi Róma kifejlődésének az útjából. Tehát az hogy így mondja Pál apostol, hogy mi tartja vissza, miként csak a maga idejében fog megjelenni, de világosan ráutal arra, ami az ő időszakában még általános volt, az akkori világhatalom, ugye a római világhatalom, tehát a pogány Róma tartotta vissza az egyházi Rómának a kifejlődését. Ahogy a császári Róma széthullott, ugyanannak a Rómának a romjaiból kinő a következő nagy hatalom, amire rögtön ezt a kifejezést használja, hogy ezt a hatalmat csak az Úr fogja megsemmisíti az ő megjelenésével és szájának leheletével. Tehát erre mondtam azt az eddigi vázlatproféciánk sorában is, hogy milyen megdöbbentő az emberi történelem, hogy ha visszafele tekintünk, akkor több mint másfél évezrede egyetlen egy világhatalom van, és ezt az egy világhatalmat tulajdonképpen nem nagyon ismerik fel a tömegek. Láttuk a dánieli proféciában is, hogy három világhatalmat mondott, ugye három fém, három vadállat, utána jön a negyedik fém, negyedik vadállat, és utána több már nincsen. Rómának a világhatalma, ha csak az egyházi Rómáét nézem, mert ugye a Biblia többször összefogja az egyházi Rómát, meg a császári Rómát, úgy már vagy 2200 éves világhatalomról lenne szó, így csak egy 1500 éves világhatalomról van szó, és hogy ezt az emberek nem így tudatosítják, és ezt az emberek nem látják. Sőt, erről itt ennyit kell magyarázkodni, sőt, erről külön előadásokat kell tartani. Hát mit is mond erről Pál apostol? Itt van egy harmadik kijelentés. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Ez is egy érdekes kijelentés, ezt is felírtam itt görögül a táblára, a mysterion tes anomias. Ugyanaz az anomia, mint fönt az antropos tes anomias, tehát a törvényszegés misztériuma. Törvényszegés misztériuma. Kedves hallgatók, ennél a kijelentésnél fel kell idéznünk, és fel is írtam ide a táblára, a János első levelének a negyedik fejezetéből az első három verset. Ehhez a Biblia vershez a legközelebb ez áll, és ha a két bibliai szakaszt elolvassuk, akkor rögtön valami nagyon mély dolgot meg fogunk érteni. Az első János levelében a negyedik fejezet első három versét olvasom. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét, ha valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, de most e világban van már. Hát erről egy külön előadást lehetne tartani, röviden kell, hogy összefoglaljam, pár perc alatt kell, hogy összefoglaljam, mit érint itt meg Pál apostol. Pál apostol itt a következő dolgot mondja, és megint talán hadd folyamodjam ehhez az egyszerű sémánkhoz. Pál apostol itt egy olyan mély dologba enged bepillantást, ami valóban a Bibliának az egyik legfélelmetesebb bevilágítása, a sötétség mélységeibe. Ugye Jézus Krisztus eljött erre a világra, és az életét adta az emberért, meghalt az emberért, de az ő halála, az ő kereszt halála az nem vereség volt, hanem győzelem volt. Jézus soha nem követett el bűnt. Jézus megnyitotta minden ember örök életéhez, üdvözüléséhez az utat. Jézus soha nem sikerült legyőzni a gonosznak. Ugye ez világos mindannyiunk előtt, Jézus tiszta, fedhetetlen életet élt, pedig emberi testben jött el. Emberi édesanyától, és emberi természettel élt, született és élt. Mégis Jézust nem sikerült a gonosznak egyszer sem, egyetlen egyszer sem, egy kis csipetnyi szeretetlenségre sem csábítania. Jézus nem engedett. Jézus a mennybe ment, és Sátánnál rögtön kész volt a terv. Jézus nem tudta legyőzni Sátán. Mi az, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne? Sátán egy hatalmas eszmét léptetett életbe. Nem tudtam legyőzni az emberiség megváltóját, a megváltás beteljesedett. Most én arra fogok törni, hogy akik őt szeretnék követni, azokat akarom legyőzni. Jézus győzött, és ez már megmásíthatatlan. Ő rajta nem tudok győzelmet kivívni. De Jézus követőin szeretnék győzelmet kivívni. És Sátán ehhez a tervéhez az összes szellemi erejét összpontosította. És a hatalmas gondolata ez volt, Jézus követőit úgy lehet legyőzni, ha Jézusról és az Isten törvényeiről való bibliai tanításokat megmásítja és megfertőzi. Jézus követői ellen úgy lehet fölvenni a küzdelmet, hogy például azt tanítja, hogy Jézus a ti mesteretek könnyen győzött, mert hiszen ő neki előnyösebb volt a helyzete, ő Isten fia volt. Ti nem győzhettek, hát ti csak önzők tudtok lenni, ti csak az emberek fiai vagytok. Sátán ezért azt kezdi hirdetni, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus, amire itt utal János apostol, vagyis Jézus nem vette magára az emberi természetet az összes gyengeségével együtt. Jézus könnyen győzött, de ti nem győzhettek. Nektek ott van az a lehetetlen rossz örökségetek, a természetetek. Az első nagy tanítás már Pál apostol korában kezdett befészkelődni a kereszténységbe. Igen, Jézus győzött. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk, őrá nézzünk fel, de hát mi nem tudunk olyan életet élni, mint Krisztus élt. És a másik törvényszegés titkos bűne, ez egy titkosan, először csak bizonyos emberek kezdték hirdetni, utána már tanítások lettek, utána már egyházi kijelentések lettek. Ugye a bűnnek egyik jelképe a kovász a Bibliában, kicsiből indított ki, ezért mondja, hogy misztérion, tehát ez egy titok, ez egy titokzatosan kifejlődő folyamat volt, amihez Sátán a maga kicsiben kiindulő tanításaihoz megtalálta már a történelemben a később a gépezetet is, a szervezetet, az intézményt, amely vallotta ezeket a tanításokat, dogmává tette, ugye a szent hagyományával, tanítóhivatalával, és az embereket így igyekezett letéríteni a Krisztus követéséről. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Nem tudta legyőzni Sátán Jézust, de a követői legyőzésében hatalmas eredményeket ért el, és ezzel már a következő előadásoknak adjuk át a stafétabotot, mert erről fog majd beszélni Jelenések könyve, hogy a kereszténység miért siklott ki egy több évszázados, sőt, csak nem egy másfél évezredes holtvágányra. A kereszténység miért hozott a világba annyi sok csúfságot, annyi sok gonoszságot, annyi sok vizet prédikálást és bortivást? Mert a törvényszegés titkos bűne, mint egy rejtett kovász átjárta a kereszténységet. És ez egy olyan mesteri kovász volt, hogy még utólag is nagyon kevés ember ismerte fel, és ezzel fog foglalkozni majd Pál apostol ezután, hogy kik ismerhették fel, és ma is kik ismerik fel, és akik nem ismerik fel, azok miért vannak abban a nehéz helyzetben, abban a drámai helyzetben, hogy ők is a gonosz csalásainak az áldozatává válnak. Mert itt ráutal a 9. versben, és ez a következő mozzanat, hogy a törvényszegés titkos bűne mögött ki áll. Hogy a törvényszegés titkos bűne mögött, ugye elmondja a végső sorsát ennek a hatalomnak, tehát Jézus második eljövetele fogja csak megsemmisíteni ezt a hatalmat. Ez 1500 éves hatalom, és ma is virul, de ezután alkalmazza a következő kijelentést, hogy akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész történelmi gépezet, Róma, a hatalmas római gépezet, emögött ott áll az, aki a háttérből mozgatja az emberi történelem gonosz szálait, tulajdonképpen az emberek is áldozatává váltak ennek, és azt mi nem tudjuk egészen pontosan, hogy ebben ki mennyire felelős, hiszen a Bibliának egyik alapvető tanítása, hogy minden egyházban lehetnek igaz emberek. A római egyház is tele van, tele lehet igaz emberekkel, igaz keresztényekkel, akik nem látják át ezt a csalást, ezt a hazugságot. Senki olyan kijelentést nem tehet, hogy azért, mert a Biblia ennyire leleplezi ezt az egész Isten ellenes gépezetet, hogy ebben az egyházban ne lennének igaz emberek, sőt, Sőt, Jelenések 18. fejezetéből azt látjuk, hogy Istennek egész népei vannak a római katolikus egyházban. Egész óriási tömegek várnak Jézus szabadítására. Akik készségesek az Isten szavának a meghallására, de ez az egész sátáni hazugság, hogy úgy mondjam, leplet borít a szemükre. Két kifejezést használ itt az apostol: akinek eljövetele a sátán erejével van, a hazugságnak minden jeleivel, csodáival. És a gonoszságnak. Két kifejezés: hazugság és gonoszság. Jó erre odafigyelni. Pál ugyanerről beszél például a római levél első fejezetében is, meg más leveleiben is. Tulajdonképpen hogy lehet nekünk felfedeznünk itt a Földön azokat a dolgokat, amelyek rossz dolgok? Ugye úgy lehet felfedeznünk, hogy nyilván nem azokat a rossz dolgokat kell nekünk megismernünk, mert hogyha megismerek én egy rossz dolgot, attól még nem biztos, hogy én látni fogom, hogy mitől rossz. Úgy lehet a rossz dolgokat leleplezni, hogyha először nagyon erősen meggyőződünk arról, hogy mi az, hogy igazság. Nagyon erőteljesen látjuk azt, hogy ki az Isten és mit mond az Isten. Ami nem az Isten szavával egyező, az hazugság. Erre ment ez a hatalom is, hogy az Isten szavát kezdte itt-ott megváltoztatgatni, keverni kezdte más emberi szavakkal és tanításokkal, de hogyha valaki nagyon ismeri az Isten szavát, akkor rögtön leleteződik előtt, hogy nem, ez hazugság. Sátánnak az egyik jelzője a János Evangélium a 8. fejezet 44. versében, és ezt maga Jézus mondja Sátánról, hogy ő hazug és a hazugság atya. Tehát Sátán, hogy a műveit elérje, először nyilvánvalóan hazudnia kell, ha valaki beveszi a hazugságot, utána abból már nyílt út vezet a gonoszságok elkövetéséig. De Sátánnak először az embert értelmileg kell megnyernie, eszmeileg kell megnyernie, és természetesen Sátán hazugságai nem úgy jelennek meg az emberi világban, hogy oda van melléjük téve a kijelentés, hogy vigyázzat, ezek hazugságok, hanem ezek a hazugságok nagyon szépen vannak előadva, nagyon szépen vannak becsomagolva, az igazság látszatát keltik. Na hát, hogyan tudjuk mi azt leleplezni, hogy mi az, hogy csak igazság látszata, és mi az, hogy rossz? Hát úgy, hogy megismerjük az Isten szavát, komolyan vesszük az Isten szavát, gondolkodva a vérünké válik az Isten szava, és hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor fokról fokra látjuk, hogy hát ezt nem az Isten mondja, ezt az Isten nem így mondja, ez az Isten szavában nem így állt, akkor ez hazugság. Igen, a Biblia szerint ennek a félelmetes hatalomnak és szellemnek van ellenszere. És az ellenszere az, ugye ez az utolsó kérdésünk, hogy kik vesznek el akkor a történelemben? Azok vesznek el, mondja Pál apostol, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Ez egy megjegyezni érdemes félmondat a vázott proféciából. Azok és csak azok az emberek vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Még hozzáteszi ezt Pál apostol, hogy félre ne értse senki se, hogy azért bocsátotta Isten rájuk a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztathassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Tehát az az ember, aki föladja a lelkében az igazság utáni vágyat, ennyit kell csak az embernek tenni. Ez a pici, minimális dolog, ami rajtunk múlik embereken. Hogy a lelkünkben az igazság utáni vágyat soha ne adjuk fel. Ha feladjuk az igazság megtalálása utáni vágyat, akkor a hazugságoknak a martalékaivá leszünk. Ha a hazugságok martalékaivá leszünk, akkor az életünkben megjelennek a hazug cselekedetek, a gonoszságok, gyönyörködünk az igazságtalanságban. Milyen megdöbbentő kijelentés. Ez már a megkeményedés. Ugye? Tehát figyeljük meg, hogy a vázlat profécia azt is világosan közli, hogy igen, Sátán mesteri csapdát állít fel, mesteri művet hoz létre a történetben. Először csak egy eszme, utána már egy tanítás rendszer, utána már egy hatalom, utána már egy egyház. Beborítja az egész földet Sátának ez az óriási törekvése. Mégis van ellene védőszer, és a védelem az, hogy az ember ne adja fel az igazság utáni vágyat. Az ember ne elégedjék meg a féligasságokkal, ne elégedjék meg azzal, amit mondanak tekintélyek, és mondanak nem tudom én milyen nagy emberek és milyen egyházi méltóságok. Az ember Istenéhez forduljon, és ha az ember az Istenéhez fordul, akinek van kinyilatkoztatása, és ott az igazságot megtalálja, akkor le fog képeződni előtte a hazugság. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen, emberek gondolkozzunk. Mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy a mostani vers megszólal, akinek a szerzője igazán nem volt a Biblia tanításaiban meggyökerezve, de gondolkodó ember volt. Így is mondhatnám nagyon egyszerűen, emberek, vigyázzunk, nehogy a meg nem gondolt gondolat pusztítson közöttünk, mint egy patkány. Döbbenetes ennek a versnek az eleje, ős patkány terjeszt kórt mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Ez az emberi életnek a rákfenéje. Ha az ember föladja az igazság utáni vágyat, ha az ember nem keresi az igazságot, ha az ember nem gondolkozik, nem teszi fel a kérdéseket, akkor az óhatatlan, hogy valami közízlésnek, tömeghangulatnak, politikai vagy egyházi eszmének a sodrába kerül. Ez ellen csak az ad védelmet, ha az ember személyes gondolkozásra tanul. És ezt a gondolkozást, az értelemnek ezt a keresését mindig ébren tartja. A költő tehát 20. századi magyar költő egyik legeslegutolsó verse, megrendítő vers, szinte egy ilyen sikoly, egy vészkiáltás, hogy emberek, gondolkozzunk. Szükség van erre? 1500 éve egy hatalom nyomja rá a bélyegét az emberi világra, és ezt a hatalmat olyan kevesen ismerik fel, holott ennek a hatalomnak a téveszméitől át van járva, át van szőve az élet. Jelenések könyve mind a négy vázlat proféciájában ezekre fog ráutalni. A következő négy előadáson majd belemegyünk ezeknek a részleteibe. Most azonban a vetítés előtt az utolsó vers.
József Attila, ős patkány terjeszt kórt. Ős patkány terjeszt kórt mi köztünk, a meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részek, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajukat. Az elnyomás csapatban károk, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyó nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Rógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarak, bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg, űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelki ismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan bonít. Ó csillagok ti, rozsdás, durva vastőrökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy jéj sivár, bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, s minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain.
Nézzük meg most, amiről beszéltem, és amiről szól a második Tesszalonikai levél vázlatproféciája a vetítés során. Bizonyos történelmi és művészeti feldolgozások kerülnek sorra. Az előző vázlatprofécia Máté 24. fejezetében található vázlatproféciáról is néhány kép. Jézus ezt akkor mondta el, amikor a jeruzsálemi templomból kiment és visszatekintettek a hatalmas épület együttesre, amelynek most már csak valóban romjait, illetve újjáépített részeit láthatjuk. Következőképpen még közelebb megyünk a sírató falhoz, ahol ma is ott állnak az emberek, és várva a messiást és különböző vágyakat megfogalmazva, ott hagyják a kövek között a kívánságaikat. Ezek a hatalmas nagy épületek dőltek le, váltak rommá, tényleg kőkövön nem maradt, és Jézus ezt kötötte össze a Jeruzsálem pusztulását, 70-ben való pusztulását a világ végével. Következő képünkön láthatjuk, hogy ilyen óriási nagy városfalak váltak a lángok martalékaivá, később építették őket újjá, és ma az Omár mecset, tehát egy muzulmán szentély áll ott. Jézus, aki körülbelül ilyen szögből láthatott rá a hatalmas templom együttesre, ez ma egy jeruzsálemi szállodának az udvarán látható makett. Baloldalt van maga a szentély a tornácokkal, az udvarokkal és a csarnokokkal, és jobb oldalt ugye a vár, a templom mögötti vár, és körbe-körbe helyezkednek el a Jeruzsálem különböző városrészei. Egy másik szögből rálátva az olajfák hegyéről, tehát ahonnan Jézus a tanítványaival együtt lelátott erre a templomra, körülbelül így nézhetett ki, ilyen látvány nyújtatott. Jézus nagy apokaliptikus beszéde volt, tehát a múltkori előadásunknak a tárgya, ezt nagyon részletesen, talán a legrészletesebben írásban ezt sikerült megírni. Akit ez érdekel, még egyszer felhívom a figyelmét, hogy itt az első padnál ezt nagyon részletesen, a leghosszabban sikerült kifejteni. Menjünk azonban most át Pál vázlat proféciájára. Az egyik legelső Pál ábrázolása a 3. századból, egy római katakombából. Pál, mint tanító, akit általában karddal szoktak ábrázolni, hiszen a két élik éles kard jelképét két levelében is használta, a zsidókhoz írt és az Efézus beliekhez írt levélben. A 6. 5. századból való ez a mozaik az élesen gondolkozó és a bibliai tanításokat mindig maradéktalanul érvényre juttató Pálról, ravennai mozaik Pál apostol. Rembrandt is, amikor ábrázolja a gondolkozó Pált, ahogy írja a leveleit, háttérben ott van egy kard a drapéria előtt, mert a kard az elválaszthatatlan jelkép Páltól. Ő ezt a vázlat proféciáját is azért tudta ilyen nagyon egyszerűen és ilyen tömören megfogalmazni, mert összegző elme volt, aki a Bibliának a tanításait összegezte és rendszerbe foglalta. Itt is látjuk a dánieli és a jézusi kijelentéseknek az összegzését. Feketén, fehéren, tényleg mint a két élő éles kard úgy választja szét a történelem eseményeit is. Ha valaki elmegy Egerbe, az egri székesegyház előtt láthatja ezt a Pál szobrot. Itt is a jobb kezében ezért van egy hatalmas kard, tehát nem valami hadvezérről, vagy nem valami bajvívóról van itt szó, hanem a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse mondja, hogy az Istennek beszéde hasonló az éles kétélű kardhoz, mely lehat a szívnek és velőknek megosztásáig, megítéli a lélek és a szív indulatait. Mi volt az a törvény, amire hivatkozott Pál? A törvény taposóval összefüggésben, aki a törvénytelenség embere, a bűn embere. A zsidó nép kivonulásának az útvonalát láthatjuk Egyiptomból, és a déli részen ott van a Sínai vagy Hóreb hegye. Nézzük meg ezt az útvonalat pár kockával. Ilyen vidéken vonult a nép, 3 hónap alatt ért el ezt a helyszínt, amit a következő képen láthatunk, hogy beértek egy hatalmas nagy völgybe, amely körül ölelte ezt a hatalmas hegyláncolatot, amit a Sínai vagy Hóreb hegynek nevezhetünk, és ott távolban balra már a tenger volt, tehát a déli irányba megyünk. Hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt van a Mózes hegye, a térképünk mutatja a kivonulás útvonalát nyugati irányból, tehát északról délfelé, és a déli ponton ott van a Mózes hegy. Ezt láthatjuk a következő képen, a Mózes hegy, ahogy megközelítjük ezt a völgyet, balra fent hatalmas hegyként a Jebel el Katerina, a jobb oldali mellett a baloldali a Jebel el Musa vagy Mózes hegye. Több mint 2000 méter magas hegyek ezek. Ennek a Mózes hegynek és Katalin hegynek a lábánál van a Szent Katalin kolostor, amelyben Tischendorf evangélikus kutató a múlt században megtalálta a Codex Sinaiticust. A következő képen láthatjuk, hogy fölmegyünk erre a hegyre, ilyen kilátás nyílik félútról. Ezen a hegyen adta át Isten a törvényt, itt ment fel ezeken a sziklákon Mózes. Itt ért fel a hegynek a tetejére, amelyen ma egy keresztény kápolna és egy muzulmán szent hely áll, és ez az a hatalmas, masszív hegy a tengerpart felüli völgy síkságról lefényképezve, ahol Isten Mózesnek átadta a 10 parancsolatot, a törvényt, ami egy örök erkölcsi törvény. Addig is létezett ez az erkölcsi törvény, de hogy a középkori ábrázolások jelzik, hogy Isten ezt a saját ujjával írta a kőtáblákra. 11. és ez egy 13. századi ábrázolás, mozaik, fönt látjuk az Isten kezét, az Isten ujját. Ugye Isten lényét akkor még nem merték így megmintázni, mint a későbbi festők, csak az égből, a felhő közül kinyúló kéz, ahogy majd Mózesnek átadja a 10 parancsolatot, ahogy Rembrandt olajfestményén láthatjuk, hogy Mózes a feje fölé emelve hozza a két kőtáblát. A szájhagyomány útján addig is létezett törvény most írásos megfogalmazást nyert. Az Isten örök erkölcsi törvénye a 10 parancsolat, és nyilván itt Pál a törvény taposóval arra a hatalomra utal, amelyet a Dániel könyve 7. fejezetében már láthattunk, a kis szarv, amely a fenevad 10 szarva közül 3-at kiszakít, és az Isten választottja jelen támad, és közben a támadása közben, itt megyünk egy olasz illusztrátor képez, jobb oldalt, látjuk a 10 parancsolat két kőtábláját, a második parancsolatot rögtön ki is szakítja belőle. A többi parancsolatot ugye át kell, hogy számozza, és a 4. parancsolat lesz a 3., de megváltoztatva, és a 10. parancsolat ketté osztva. Ennek a történelmi hatalomnak a műve tehát az, hogy az Isten tiszteletre méltó dolgokat megváltoztatja, sőt, az időt is felborítja. Tehát véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, tehát a kereszténység, a Bibliában található kereszténység nyugalomnapját, a szombatnapot a pogányságban megünnepelt Mitrász napjára helyezi át. Így lesz a hét első napjából ünnep a 4. században, hiszen ezt 321-ben Nagy Konstantin rendeli el, és ez a pogány császár rendelete mind a mai napig érvényben van. Róma, Szent Péter Bazilika, Péter a tiarával. Rómában ment végbe mindez, és ennek a részletes kinyilatkoztatása található abban a Jelenések könyvében, amelyre most 4 előadás erejéig rá fogunk térni. Hans Memling csodálatos táblaképe a 15. század végéről előtérben János apostol, és háttérben pedig először a lovas látomások, ugye a pecsét feltörésekor, balra fent a nagy szivárványban majd a trombita szó látomás, és jobbra egészen háttérben az emberi történelem végső akkordjai látszanak, ahogy majd elemezzük is ezt a képet. Itt jelenik meg az a parázna asszony, amelyről nagyon sok feldolgozás született, a törvény taposó, vagy a veszedelem fia, másik jelképe szerint a parázna asszony, az Angéi Falikárpit a középkori Franciaországból, Jelenések könyve 17. fejezeteit kinagyítva is mutatnám, aki felékesíti magát, kívülről nagyon szép ez az egyház, hiszen bíborral, skarláttal teljes aranypohár van a kezében, és a föld népeit elhiteti. A reformátorok korában azonban azonosítják ezt a parázna asszonyt, hogy Calvin is azonosította a 2 Tesszalonika 2-t, Lukasz Cranach metszetén is azt látjuk, hogy a fenevadon ülő parázna asszony fejére nem véletlenül ábrázolják ott a tiarát. Tehát ez a 16. században, noha csodálják még az emberek, balra látjuk a királyokat, egyszerű embereket is, hogy csodálják, és a szép serleget nyújtja, a bódító italt, ugye lerészegíti a földnek a lakosait, de lényegileg aztán a Luther Bibliában 1532-ből való ez az újabb Lukács Cranach metszet, szinte hasonló megszólalással, csak nagyobb talán a tömeg, itt is ott van a tiara a paráznasszonynak a fején. Ugye a tiara mind a három világrészt, az eget, a földet és a vizeket jelképezi. Nagy Konstantin császár idejében ment végbe ez a nagy hitehagyás, ami elindít egy folyamatot a kereszténység történetében, amit persze később próbálnak idealizálni, hogy Nagy Konstantin ugye megtért, ő ugye megkeresztelkedett. Itt éppen egy középkor végi reneszánsz ábrázolás, hogy a pápa megkereszteli Nagy Konstantint, ugye baloldalt látjuk tiarával a fején a pápát, és egy tégelyből önt a fél mezítelenre vetkőztetett császárnak a fejére. Hát ez egy kegyes hazugság, mert Nagy Konstantin tudomásunk szerint az életében nem lett keresztény, állítólag csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, és azt is, annak is egy ariánus, tehát Krisztus istenségét tagadó változatát. Ez az a hatalom, amelyet csak Krisztus megjelenése fog legyőzni a történelemben. Róma ellen senki, de senki sikerrel nem veheti fel a küzdelmet, csak az egyes emberek, akik a hatásától menekülnek. De a történelemben Róma áll a történelem színpadán főszereplőként. Michelangelónak az utolsó ítélete, hogy Jézus érkezik, csak Jézus megjelenése, csak Jézus feltűnése lesz az esemény, amely véget vett a fenevad, vagy paráznasszony, vagy törvénytaposó hatalmának. Csak ezek az utolsó mozzanatok itt Rubensnek a végső nagy kavalkádja, hogy Jézus megjelenik a mennyből, és az élő gonoszak megsemmisülnek, és Jézus magával viszi az élő igazakat a mennybe. És nem véletlen a Júdásra való utalás sem. Michelangelo híres freskója, az utolsó vacsora, Júdás ott ül, ahogy szembenézünk, baloldalt Jézustól, talán nézzük meg kinagyítva is, a legkeményebb tekintet, most itt jobb oldal, tehát a legjobboldalibb részen van János apostol, mellette Péternek az ősz haja és szakállas feje látszik, és tőle balra van ez a fekete haj, és ez a keményen konokul a jobb kezében az árulása bérét szorítgató Júdás. Nagyon érdekes, hogy miért hasonlítja itt a római egyházat a veszedelem fiához, mert mint minden emberi gonoszságnak ennek a hátterében is a pénz áll, amely egyház itt a földön hatalmat akar, az óhatatlanul pénzre vágyik, hiszen a hatalmat ezen a világon a pénzzel, a befolyással lehet elnyerni. Júdás kezében is ott van a 30 ezüst, itt jön át a csapatokkal a Kédronnak a völgyén, és jön ide a Getsemáné kertjébe, ahol Jézus éppen a tanítványaival tölti az utolsó perceit, és itt következik be Júdás árulása. Hans Riemenschneider középkori fafaragásán is ott látjuk, hogy bevezeti a katonákat Júdás, itt pont középütt van előttünk Júdás, a bal kezében szorítgatja a pénzt. Nagyon sokszor így Júdást nyers közvetlenséggel, pénzzel együtt ábrázolták, de ez a proféciának az alapja is, amely egyház hatalmat kíván, az nyilván pénzre vágyik. Giottónak a híres Júdás csókja, amelyhez érdemes közelebb mennünk a fő jelenethez, tehát Jézus és Júdás találkozásához, bizánci stílusú, kicsi statikus arcokat mutató, és még nem a jellemábrázolás korából való mű ez, tehát 14. században vagyunk, de azért rendkívül világosan kifejezi Jézusnak a tisztaságát, az átható, tiszta, őszinte tekintetét, és Júdásnak azt az alattomos, számító, a maga igazságát érvényesíteni akaró tekintetét. Két tekintet feszül itt egymással szembe, és az árulás bérét Júdás ott szorítgatja magánál, mint Van Dyck-nak az olajfestményén is a 17. században, ez is érdemes közelebb mennünk. Júdás, aki egészen közel megy Jézushoz, akinek azonban a nyugalmát, a békességét nem tudja megszakítani, a lehetetlen és borzalmas jellel, a csók jelével sem, Jézus még itt is barátomnak nevezi, és még itt is azt mondja neki, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. De a pénz nagyobb kifejezést kap Rembrandt fiatalkori olajfestményén. Júdás visszaviszi a pénzt, látszatra megbánja a bűnét, de világosan mutatja Rembrandt, hogy ez nem az igazi megbánás. Ugye baloldalt ott vannak az írástudók, a főpapok, ott előtérben középütt szinte megvilágítja a fény azt a 30 ezüstpénzt, és jobb oldalt látjuk Júdásnak a görcsbe ránduló alakját, ahogy összekulcsolja a kezeit és odahajtja a fejét, de érezzük, hogy nem az igazi megbánás. Az igazi megbánás után Júdás magára talált volna, hiszen Jézus maga is mondta, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is. Júdás azonban itt már a lélek elleni bűn állapotában volt, ő már itt igazi megbánást nem tudott gyakorolni, csak egy bűnfelismerés volt ő benne. Az összekulcsolt kéz és az a kemény nyak, arc és váll mind azt jelzi, hogy Júdás nem tudott igazán szembefordulni a bűnével, ezért is ment el és akasztotta fel magát. A veszedelemnek fia elnevezés különben ennyit jelent, hogy bár sok ember nem látja ennek a hatalomnak a miben létét, de egy percig sem kétséges, hogy az Isten szemében épp úgy veszedelemnek fia, mint hogy Júdás is az volt Jézus szemében. Itt van a hatalmas jelentősége, hogy Júdás alakja jelképpé válik, és egy egyház, egy eltorzulás hatalmas szimbólumává növekszik, amely egyház szintén a hatalmon, a befolyáson és a megbánás hiányán alapul, hiszen egyetlen egy történelmi gonoszságát mind a mai napig visszavonni, megbánni nem tudta, és nem is fogja tudni, ahogy Júdás sem tehette már ezt a lélek elleni bűn állapotában. Ez volt tehát ez a félelmetes és rövidségében is megrendítő vázlatprofécia, de ezt fogja nagyon részletesen kimondani majd a János apostolnak adott jelenések és annak a négy vázlatproféciája, amelynek a tárgyalásába két hét múlva fogunk bele. Köszönöm szépen a figyelmet!